Jó napot kívánok! Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják, Stuber Andrea vagyok, és szeretettel köszöntöm a stúdióban két kritikus vendégemet, Proics Lillát és Nánai Istvánt.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A mai szép délutánon az Örkény Színház János Király című bemutatójáról fogunk beszélgetni. És úgy szoktuk ezt kezdeni, hogy mindjárt az elején tisztázzuk a viszonyokat, hogy ilyen klasszikus módszerrel fölfelé vagy lefelé mutatjuk a hüvelykújunkat az előadás illetően háromra. Jó? Ezt így ilyen induló aktusnak így a rádiózási egyében ezt a látványos akciót ejtsük meg. Jó? Háromra. Nánai tanár úr, kérem a kezét, igen. Na így. És akkor egy, kettő, három. Három fölfelé mutató hüvelykújat lát a hangtechnikus kollégánk. Én nem vagyok nagyon meglepve, de azért ezt majd tudjuk ragozni szerintem, ezt a három jó minősítést. No, a darab, amit bemutatott az Örkény István Színház, Friedrich Dürrenmatt János Király című darabja, aminek már eleve volt egy előzménye, mert Dürrenmatt ezt Shakespeare János Király című tragédiája nyomán írta, és akkor én abszolút nem tanítónénisen, de megkérném Proics Lilla kolléganőmet, hogy egy kicsit meséljen nekünk erről a két darabról, mit kell tudnunk, vagy mit nem árt tudnunk, ha nekifutunk ennek a Örkény előadásnak.
Hát úgy tudom, hogy
ha nem jól tudod, úgy kérdezik.
Hát remélem is. Úgy tudom, hogy a Shakespeare is ezt már úgymond kutyafuttába írta, ezt a János Királyt, valakinek a története, ötlete nyomán, és annyira nem is sokat játszott darabja volt, talán soha már, amennyire lehet ezt tudni. És aztán a Dürrenmatt ez alapján indult el, amikor ő neki úgy a saját darabjai nem különösebben keltettek sikert, hanem akkor gondolta, hogy előveszi például ezt, és ezt megírja, kicsit felújítja, modernebbre írja. Azt hiszem, hogy 1968-ban jelent ez meg, és magyarra elég hamar lefordították, 72-ben jelent meg először a Görgei Gábornak a fordítás, aztán utána 78-ban kiadták javítottan, úgy tudom. És hát ez egy bonyolult történelmi királyi, történelmi jellegű dráma. És a Dürrenmatt drámáját se olyan túl sokszor játszották, tehát a statisztikák szerint elvileg annyira nem érdekes. És ezt a Görgei Gábor szöveget használták az Örkény Színházba. Gáspár Ildikó dramaturg dolgozott a szöveggel, a Bagosi László rendezővel, és ezt a szöveget végignéztem, az ő változatukat és a Görgei szöveget, mert a Bagosi azt mondta, hogy tulajdonképpen nagyon jó volt ez a Görgei féle szöveg, nem kellett újra fordítani. És tényleg végignéztem, az első sorai, az utolsó sorai szó szerint ugyanazok, és szinte tényleg szó szerint benne maradtak dolgok, de nagyon, nagyon összedolgozták, a felesleget kivették belőle, és egy frissebb szöveg lett, de ténylegesen a Görgei szöveg ez.
Ha te végignézted a kettőt, akkor biztos tudsz válaszolni arra, hogy vajon jól éreztem-e én, egy picit vulgarizálták a szöveget.
Nem.
Nem. Nem. Akkor nem jól éreztem.
Nem, direkt
hogy
ezeket megnéztem, amit tendenciában lehet szerintem észrevenni. Talán az ilyen Istenre való hivatkozásokat, ami Dürrenmattnál volt sok, azt egy kicsit kiritkították, és egy kicsit, bizonyos helyeken kicsit megmozgatták, játékosabbá tették a szöveggel. Amikor az elején van egy olyan jelenet, hogy a János Király és a jelenlevő anyja anyához bemegy a
francia követ,
udvari ember, hogy pereskedők jöttek, és akkor az eredetiben annyi van, hogy hívd be, és itt pedig beletettek ilyet, hogy a János Király azt mondja, hogy küld el, az anyja pedig mondja, hogy hívd be. Tehát, hogy ilyen apróságokat.
Tehát, hogy azt kívánták jelezni bizonyos beszólásokkal. Olykor például, hogy egy király és az anyukája, az anya királynő között milyen kis családi viták folyhatnak le, akár nyilvános hatalmi helyzetben.
Igen, hát ezeket ilyen vicces, tehát hogy egy kicsit olyan színházszerű.
Vicceket negyelőre nem esélyél belőle.
Nem, vicceket nem. És például ilyeneket, már most akkor ezeket elmondom, kiírogattam egy párat, az, hogy például szó szerint a Görgei 72-es fordításában volt az valamiféle hatalmi épülettel kapcsolatban, hogy építészetileg ronda. Tehát ezt nem más találta ki. És hát a végén egy icipicivel elkeseredettebb, egy két soros szöveg különbség van, de semmiféle tartalmi változás is, és stiláris változás nincsen a szövegben.
Ami azt jelenti, hogy ezt amikor Dürrenmatt 68-ban megírta, akkor már az is egy modern szöveg volt, hát különösen ugye a Shakespearehez képest. Tehát azt...
Van egy gyönyörűségesen szép tanulmány, 68 novemberéből, vagy október novemberében a Színház című folyóirat akkor indult. És az első számában akkor a József Attila Színháznak volt a dramaturgia Márton Vera, és ő csinált egy összehasonlító elemzést a Shakespeare szöveg és a Dürrenmatt szöveg között. De úgy, hogy végigment a felvonásokon, sőt a jeleneteken, és kimutatta, hogy tömörített Dürrenmatt, hiszen Shakespearehez képest már ez egy nagyon erősen tömörített. Bár a történetet megtartják, és a cselekmény fordulata is gyakorlatilag ugyanazok, lényegében a külső szerkezet teljesen megegyezik, tehát ugyanúgy öt felvonásos, a helyszínek nagyjából ugyanazok. Viszont a szerepek azok egy kicsit változtak. Vannak összevonások, vannak kihagyások, vannak új szereplők, és nagyon átrajzolja a szereplőket, főleg a fattyút. Tehát a Shakespearenél a fattyú az ugyan szintén fontos szereplő, de nem lesz főszereplő. És Dürrenmattnál pedig hát a cselekményt mozgató főszereplővé válik. És én azt gondolom, hogy ezt meg is tartották ebben az anyagban.
Sőt, talán még fel is erősítették, nem?
Azt hiszem, hogy szövegszinten talán nem. Játék szintjén attól, hogy ezt egyrészt a polgár Csaba játsza, és azt gondolom, hogy az egy fontos dolog, hogy ki játsza ezt a szerepet. Másrészt pedig, hát azt gondolom, hogy a Bagosinak az egész történelem szemlélete meg a világlátása, az nagyon találkozik azzal a szemlélettel, ami a Dürrenmattban megfogalmazódik, tehát azzal, hogy reménytelen a történelemmel bármit is csinálni, mert hogy a rációnak, az észnek és a hatalmi viszálykodásnak nincs közük egymáshoz.
És annyira nagy kedvel belevetettük magunkat részletekbe, hogy most szükségét érzem annak, miután itt ez a darab annyira nem ismert. Tehát, mint ahogy Lilla az elején elmondta, ezt nem olyan sokat játszották, bár születése óta azért mindig előkerült, hogy röviden megpróbálnám így azért összefoglalni, hogy sok évszázaddal korábban vagyunk, nem merem megmondani, hanyadik évszázad.
1100.
Angliában, 1100, a föld nélküli János idejében, és amikor is a Plantagenet, igen, família, különböző egyenesági, balkézrőli, tehát hatalmi harcok Angliával, Ausztriával, tehát az európai uralkodók közti csatározások kellős közepében vagyunk, ahol egy brit király próbálja megszerezni a biztonságot a trónján, amit egyébként is kicsit kétesen szerzett meg, már mint a trónt, meg a koronát, és akkor mindenki mindenkivel és mindenki mindenki ellen szövetkezik. Majd végül akiknek pekük van, azok elesnek, és aztán a végén hát nem tudni, hogy jobb lesz, vagy rosszabb. Most ezt nagyon így átavotában összeszerkesztettem a tartalmat, de oda akartam kiukadni, hogy végül is a Shakespeare-i király drámához képest a Dürrenmatt az erősen a maga korabeli, ami a mikorunk tulajdonképpen, ugye hát 20. század vége felé, a politikai hatalmi csatározásokra figyelt, erre helyezte a hangsúlyt, és ebbe küldött be egy olyan szereplőt, úgy balkézről, aki aki mint egy személyi, politikai főtanácsadó próbálná arra terelni az eseményeket, hogy az észszerűség jegyében háborúkat elkerülve valahogy normalizálódjon a helyzet. Na, most akkor szerintem hallgassunk meg egy kis zenét, ha szerencsém van, akkor ez magából az előadásból való, és utána kifutunk most már ezekre a fontos tényezőkre, ami a mostani előadásra vonatkozik Bakosi László rendezésére. Ahol hely van színházi belépő. Ez a műsor megy, az Örkény Színház János Király című bemutatójáról beszélgetünk Proics Lilla és Nána István színikritikusokkal. Ez a bemutató tulajdonképpen viszonylag váratlanul lett az Örkény Színházban, mert amennyire ezt tudni lehetett az évad elején, valami három testőrös mostirandó dologra készültek, hogy a Bagosi ír valami darabot három testőr címmel, három idős színész, aki visszaemlékezik, stb. És aztán a Széles László megbetegedése miatt maradt ez a bemutató el, és lett helyette ez a János Király. Tehát viszonylag úgy, hát nem azt mondom, hogy adhok lett előhúzva, de legalábbis terven kívül egyszer csak
nagyon
elvált.
Sokat, azt mondta, hogy nagyon sokat keresgettek egy darabot, de nem a Tótékkal volt kapcsolatos ez a darab hiány.
Hát a Tóték az a másik, ami elmaradt, de én azt úgy tudom, hogy tavaszra a Bagosi egy ilyesmire lehet, készült. De tudom. Lehet, hogy most félre...
Tehát hirtelen kellett egy darab, az biztos.
Tehát a lényeg, a igen, hogy úgy találták, és úgy találták ezt, hogy most így nekünk ide bedobták. És az ember majd gondolom későbbiekben talán részletezendő okok miatt úgy érzi, hogy ez most egy nagyon idevaló darab. Tehát, hogy ez a darab érdekes módon született, vagy 40-50 évvel ezelőtt, és az a tény, hogy amikor bemutatják, akkor ez valahogy mindig szól valamiről, vagy megtalálja azt a vonalat, amiről szól, hát ez azt jelzi, hogy ez mégiscsak jó darab, gondolom én, de most ez valahogy úgy különösen erősen szól hatalmi helyzetekről, politikai csatározásokról, a politika és a nép viszonyáról, és egy csomó egyébről. És most teljesen mellékvágányként szóba hozom azt, hogy ez nekem bizonyos értelemben most így kielégített egy igényemet, mert én nem tudom, mi van velem, kérdezem a kollégákat, hogy vajon ők is éreznek-e ilyet magukban, de én egyre inkább azt várom a színházban, hogy nekem mondjon valamit arról, ami ma van, és amit látunk, amit érzek, amiből tanulhatok, amiből megérthetek valamit. Tehát még korábban én mondjuk jól el voltam egy szórakoztató előadással, most úgy valahogy ez úgy kielégítetlenül hajt. Tehát most többet akarok a színháztól. És ugyanakkor, amikor kapok bizonyos dolgokat, van olyan helyzet, ez a mi másik újdonság, hogy úgy érzem, hogy mostanában vannak olyan előadások, amit mi kritikusok úgy elteszünk magunknak, mint jól eső élményt, és aztán nem igazán szívesen írjuk meg, hogy milyen volt és miről szólt. Tehát mintha féltenénk az előadást attól, hogy megírjuk a véleményünket, és akkor az milyen hatást kelt. Most én így óvatosan, nem az, hogy óvatosan, hanem így bizonytalanul fogalmazok valami kritikusi érzést, gondoltam, ennek helye van három kritikus beszélgetésében, de vajon nektek, vagy Lila neked, vagy István önnek is van ilyen benyomása, hogy most az ember valahogy mást vár a színháztól, és más is reagál rá? Vagy ez csak az én személyes privát ügyem?
Nem hiszem, de én azt gondolom, hogy ez előtte is így volt, nem? Engem általában a könnyű szórakozás kevésbé ragad el. Tehát én eléggé ahhoz szoktam a színházban, vagy legalábbis abban a színházban, amit én szeretek, hogy az valamiről szól. És ha nekem volt bajom az elmúlt időszaknak a színházával, akkor az egyik, az biztosan az volt, hogy nem nagyon szólt semmiről se. Most viszont valóban van néhány olyan előadás, de azért nem nagyon sok, amely után jó hazamenni, mert hogy foglalkoztat. És nem csak az, hogy hogyan csinálták meg, hanem azt is, hogy miről szól. Tehát ez egészen biztos, hogy ez igényünk, vagy hát nekem mindenképpen igényem. És talán azt, hogy választ kapjuk valamire, azt nem hiszem, hogy jogos igényem lenne. De azt, hogy föltegyen kérdéseket, és én azon tudjak még rágódni, az biztosan, hogy jó.
Lilla?
Hát én is azt érzem, hogy, hogy így kétfelé ment élesebben a dolog mostanában. Tehát a közönség részéről felerősödött, lehet, hogy a kínálat miatt is, de felerősödött az, hogy nagyon népszerű lett az ilyen operettféle színház, amit azt mondasz, hogy szórakoztató, könnyed színház. Ugyanakkor most valahogy élesebben szól például ez a darab is, meg egy-kettőt tudunk mondani. Nekem mondjuk eszembe juttatja a gyerekkoromnak, a kamaszkoromnak a kaposvári időszakát, hogy ott voltak olyan színházi előadások, hogy úgy volt a levegőben még valami, hogy úgy ott kellett lenni, és ott nagyon történt valami. Annyi történt, hogy egy színházi előadás volt csak, hogy mintha szorosabb köze lett volna a valósághoz, vagy az igazsághoz, azt már nem is akarom mondani. És egy picit így megvillant ebben az előadásban is az az érzés, hogy ott ültünk a nézőtéren, hogy valamiféle ilyen közösség terem, és hát ez az előadásra is játszott az említett Polgár Csabával a Fattyú szerepében, ahogy elkezdett konkrétan beszélni hozzánk és rólunk. Tehát ez az előadás még rá is erősítette erre konkrétan színházilag is.
Hát azáltal, hogy a népet, azt tulajdonképpen a közönség testesíti meg.
Hát volt itt egy olyan pillanat a darabban, a drámában és az előadásban, amikor a brit koronáért vetélkedő királyi családok tagjai egy Angers nevű város előtt olyan módon kívánták volna eldönteni, hogy a kitekintenek itt az angol királynak, hogy a polgárok jöjjenek és mondják meg. És akkor felénk fordultak a színpadról, és mi lettünk volna a polgárok, akik megmondják, de mi persze nem szólaltunk meg, illetve beszaladtak a nézőtérre, a nézőtéri személyzet tagjai, akik ott elmondták azt a néhány mondatot, amit el kell mondani a darabban a polgárok nevében. De egyébként, amikor én másodszor láttam az előadást, akkor volt egy néző, aki bekiabált a kérdésre, hogy kit akarunk királynak, és mondta, hogy az Artúrt. És a színészek nagyon lelkesen odafordultak, tehát éreztem, hogy fel vannak készülve arra, hogy előbb-utóbb a közönség véleményt fog nyilvánítani, hogy a gyerek királyt szeretné, vagy pedig a rafinált felnőtt királyt szeretné uralkodónak. Miután el lett mondva, hogy mi, nekünk muszáj véleményt nyilvánítani, mert hát az a nép az semmit nem ér, amelyik se hideget, se meleget nem mond, és nem mondja meg, hogy ki lenne neki. és aztán pórul jártunk, mint nép a darabban. Hát nekünk bajunk nem esett, de hát a darab szerint ezt a polgárságot és ezt a várost eltörölték a föld színéről, összefogva a két uralkodó bosszúból, amiatt, hogy nem nyilvánítottunk mi véleményt.
Hát pórul jártunk még úgy, hogy nagyon csúnyán megkaptuk.
Hát igen, elmondták, hogy milyen nép vagyunk. Igen. Na most visszatérve még egy szóra, amit Lilla mondtál a szórakoztató előadásról. Én egyébként azt gondolom, hogy az Örkény Színház előadása a szó minden értelmében szórakoztató előadás. A közönség is így fogadta. Tehát rendkívül élvezték, nagy nevetések, tapsok, és a végén óriási lelkesedés. És ilyenkor az ember mindig ugyan tanácstalan válasz. Hát most ennél szórakoztatóbb mi kell? Ami szórakoztató, és ugyanakkor hát véresen valóságos. Most persze nem fogják a kollégáim megmondani, hogy mi kell ennél jobb. Igen, szóval ez elég jó volt. No, tehát akkor az előadás, amit Bagosi László rendezett, az egy rendkívül gyors, frappáns, egyébként egy részben játsszák, holott ezt korábban ahányszor láttuk, néhányszor láthatjuk, két részben ment. Ami bizonyos értelemben egy merénylet a közönséggel, mert én kifigyeltem, hogy tulajdonképpen az Örkény Színház nézőtere a legkényelmetlenebb az összes pesti nézőtérkészben. Az a specialitása például, hogy nem lehet úgy bemenni a sorba, hogy fölállnak a nézők, akik már ülnek a széken, és hiába állnak föl, akkor sincs annyi hely, hogy az ember bemenjen. Ez egy egészen speciális nép. No, borzalmas, és ott kell ülni két órát, és mégis, ami ugye a jó előadásoknak a legkülönösebb jegye, hogy az ember elviseli, és nem feszeng annyira, és nem recsegnek a székek, pedig milyen kényelmetlen ott ülni két órát. Na most akkor dicsérjétek ti máshogy, folytassátok. Bagosi László rendezése.
Az előbb már emlegettem Kaposvárt, és volt szerencsém a Bagosi Lászlóval előtte beszélgetni erről a darabról egy interjú kapcsán, és arról beszélgettünk, hogy ő valamennyire Kaposvár tanítványnak vallja magát az Asher féle iskola nyomán, hogy nagyon alaposan elemeznek egy szöveget, és akkor szépen felépítenek abból egy előadást, tehát abból mindig az adott szövegből és a helyzetből indulnak ki, és azért nekem ez tényleg egy ilyen otthonos előadás volt, de a Bagosi rendezéseivel kapcsolatban már korábban is éreztem ezt, de ettől még kaposvári volt, hogy ez most azért nem napi politizálás volt, de mégis olyan reveláció volt, Az, hogy ültek ezek a figurák, a mondatok mondatok, miközben érezhetők voltak, hogy színházi mondatok, de valahogy mégis nagyon súrolta azt a valós közbeszédben jelenlevő beszédmódokat, viselkedésmódokat nagyon megmutatta, és hát karikírozva. Itt azért nagyon szépen színháziasan karikírozták, és közbe jutott eszembe az, hogy így, ahogy amikor egyszer csak egy bizonyos ponton bekerült egy ló, egy ilyen kasírozott vidámparki lószerűség, és egy másik ilyen jellegű, tehát a két király így bekerült a színpadra, akkor az jutott eszembe, hogy ezt a cirkuszba is tényleg elő lehetne adni. Tehát ez azért lett talán ennyire népszerű is, megérthető, meg viselhető, mert valahogy így nagyon, nagyon valóságosan megszólalt.
Mondok mást, amikor az uralkodók először találkoztak, összejött a nagy királyi találkozó, ott volt az összes trónkövetelő, unokahogostól, testvérestől, mamástól, és lezajlott egy jelenet, ami egyfelől egy ilyen piaci kofálkodásra hasonlított, másfelől egy parlamenti vitanapra. Tehát ez a kettő úgy olyan nagyon ismerősen olvadt egybe ebben a jelenetben például. Ugye Dürrenmatt eleve...
Igen? Van ennek egy magyar rokona, a kétfejű fenevad. Tehát én azt éreztem, hogy nagyon-nagyon összecseng a két, nem a két előadás, tehát a Katona József Színház előadása meg az Örkényei, de a két darab mindenképpen, illetve hát a két uralkodónak a kofálkodó politizálása, az nagyon erősen összecseng, vagy legalábbis nekem nagyon erősen összecsengett. És én azt gondolom, hogy a Bagosinak azon túl, amit a Lilla elmondott, az egyik nagy erénye az, hogy nagyon erős képeket fogalmaz a színpadra. Tehát amit megemlített ez a burslis és vidám színpados, vagy vidám parkos jelenet, a gyalogintóval, meg a cirkuszilóval, hát az, azt gondolom, hogy ez egy teli találat. És azért teli
ez
találat.
Ez egyébként az a pillanat volt, amikor odaállt a polgárok elé a két uralkodó, és mind a kettő azt mondta, hogy én nyertem meg a csatát. Ugye ez sem egy ismeretlen helyzet, hogy vezéreink közlik, hogy mi nyertünk.
Igen.
Igen, bocsánat, így közül szóltam, de ez igen. Annyira. És arra gondoltam még, hogy a Dürrenmatt darabja eleve a Shakespearehez képest meg egyáltalán ugye profanizál. És a Bagosi pedig még tovább egy kicsit. Tehát, hogy az, hogy nála, amikor a János király felajánlja a koronát a pápának, és ezt ugye átadja az építészetileg ronda, nem tudom mi, templom az, vagy valami ilyesmi, ott valami felajánlja a milánói bíborosnak, akkor ők ott egy ilyen zörgős kis fehér nejlon zacskóban hozzák a koronát. És ez olyan jellemzően egy finom kis lépéssel még tovább megy abban, hogy itt kik mit, hogyan tekintenek szentségnek a saját érdekük tükrében.
Igen, de az aztán egy határozottan egy klan játékká válik, ahogy kicsomagolja a koronát, hiszen nem hiszi el, hogy abban a korona van, tehát úgy nyúl hozzá, mintha akár bomba lenne, vagy akár egy kiló narancs.
Az igen, és az acskónak a fülét oda gyűri az álla alá a Mátsai, mert ő játsz, a Mátsai Pál játsz ezt a milánói bíborost, akinek felajánlják Anglia koronáját. Igen.
Úgyhogy az egy nagy, az egyik kedvenc jelenetem különben is, ahogy didereg a bíboros a rémes angol ködökben.
No, folytatjuk, most lassan kilyukadunk a színészekhez, de egy kis zene után folytatjuk majd. Ahol hely van színházi belépő. Ez a műsor megy, Stuber Andrea vagyok, kettő kritikus vendég ül velem a stúdióban, Proics Lilla és Nánai István. Témánk az Örkény Színház János Király bemutatója. Dürrenmatt darabját Bagosi László vitte színre, és már pedzegettük azt, hogy ez egy jó előadás, és hogy a Bagosi hát egy gyors, pergő, frappáns, szellemes, sok kis remek ötlettel felszerelt előadást készített ebből a darabból. Maga a tér, amit látunk, amikor bemegyünk a színházban, az én nem tudom, valahogy ilyen ácsolat volt rögtön ott a színpadon, és az nekem úgy a Shakespeare-t ugrasztotta be rögtön. És egyáltalán volt az egésznek valami hangsúlyozottan színházi közege a Bagosi bologatnak, nem mondtam hülyeséget, jól? Bagosi Levente tervezte a díszletet, és tulajdonképpen egy bonyolult függönyrendszer maga a díszlet, amiről sejthetjük, hogy nagyon nagy pontosságot igényel a játékban. Tulajdonképpen a Bagosi korábbi Örkény Színházi díszletét is, vagy előadását is az eszünkbe juttathatja, a Kazimír és Karolinét, mert az is voltak épp arra alapult, hogy mindig a megfelelő pillanatban jöjjön, menjen a függöny, és itt ez a négy függöny, ez a négy vörös függöny, ami egyébként toldozott-foldozott, és ez nyilván nem véletlen. Tehát az első, az kifelé, az oldalt nyílik, aztán fölfelé nyílik egy, lefelé nyílik egy, és a függönyök által határolt terekben különböző síkjai, sávjai mutatkoznak az előadásnak. A leghátsó terület az valamilyen hámló színházi falban végződött, amiből azt lehetett gondolni. Hát mit gondoltunk erről? Nem minden, ne én gondoljam. Te mit gondoltál erről, Lilla, például?
Hát sok mindent gondoltam erről a térről. Egyrészt persze ez a bordó bárfony függöny, meg Shakespeare, hát nagyon, nagyon erősen asszociál, nagyon sok, tehát erre az egész színházi hagyományra, vagy európai színházi kultúrára. És illetve ami később jött még, ahogy a rétegek, ahogy így a mélységek egyre jobban lépésről lépésre nyíltak meg. Ugye az első kép az volt, hogy ott ül a király a jogarral és a micsodával is.
Országalmával.
és akkor utána, amikor...
És billeg a trónja.
Igen. Tehát csak
egyik lába rövidebb, mint a többi, igen.
És akkor utána megnyílik a függöny mögötte, és ott ül az anyja, és ez már egy ilyen pszichoanalízis maga, ez a pillanatnyi kép, ez már nagyon sokat mond, és akkor a következő is megnyílik, és akkor
ott ültek a hóhérok, a harmadik térben
igen,
ültek a hóhérok.
Igen, ez a piramis, ahogy így tágul, és akkor utána pedig a hátul az épp aktuális akasztottak ott kicsit úgy bele is mozogtak időnként.
Bólogattak és integettek.
Igen. Így részt vettek ők is egyrészt egy ilyen társadalmi szerkezetet is mutatott rögtön, és hát, ahogy mondtad, hogy ott hátul a hámló fal, hogy ez a, hát, na, tehát tényleg térben, időben is, meg kulturálisan is többféle asszociációt hagyott. Éppen az benne a szép, hogy nem lehet most itt lefordítani, hogy akkor ez most ez, illetve le lehetne sokféleképpen, sokféle igazsága lenne ennek az egész díszletnek, meg térhasználatnak, meg jelmez használatnak, meg mozgásirányoknak, meg hogy ez tulajdonképpen egy ilyen Shakespeare-i színház is volt. Tehát egy király dráma volt, ténylegesen így viccelve volt a király drámával is egy kicsit. Az anyag használatában is, meg a pont ezt a jelenetet, amit mondtunk, ezeket a, ahogy bejött a lovas és lóval, ahogy megállt, és közben meg, tehát ezt is mindenképpen szerintem felidézte, közben meg teljesen kikacsintósan mai volt ebből az egészből, hogy ezen már túl vagyunk színházilag. Uh-huh. Így a tér, tehát hogy nem szűkítette be azért a nézői gondolatokat, hogy ezt le kell fordítani valamire.
Illetve hát mindenkinek különböző dolgokat jelentett, és most azért jó, hogy itt vagyunk hárman, mert akkor hármaknak és akár háromfélét nekem például, ez lehet, hogy nincs is oka, de valahogy az utolsó, a harmadik tér, ott a utolsó függöny utáni tér ezzel a hámlófallal, ez olyan, pont olyan mértékben behozta nekem magát a színházat, mint a valóság megmutatásának közegét és a valóság mienségét, mint a mizantróp előadás a Katona József Színházban. Most ez lehet, hogy nekem egy ilyen kis hülye rögém, de én úgy éreztem, hogy még egy pillanat így utalt is erre, amikor a debreceni Csaba elkezdte, volt egy villanykapcsoló telekács, és elkezdte azt kapcsolgatni az ajtó mellett. És szerintem ez majdnem ugyanaz a mozdulat volt, egy színészi mozdulat, mint a Katonában a mizantróp előadáson. István bólogat velem szemben.
Igen, bár nem tartom valószínűleg, hogy itt egy tudatos rájátszás
nem,
lenne.
Nem szándékosan, biztosan
de
szándékosan.
De összejátszanak a dolgok
igen,
nagyon.
Igen, meg hogy kinek mi mit hoz igen. Be, arra hoztam példának.
És az is tulajdonképpen ezt a párhuzamot erősíti, hogy ugye mind a kettőnek a mélyén, tehát a falon van egy ajtó. És ezen az ajtón kilépés az tragikus kilépés, tehát a bizantrópnál egyértelmű, hiszen ott megy ki az ászeszt, és ott hagyja el a társadalmat, de itt is ugye, ha valaki arra kimegy, az általában nem tesz, nem jót jelent az illetőre nézve.
Uh-huh. Egyébként is úgy, én azt gondolom, hogy színházi utalásokban, ahogy ezt a Lilla is említette, mindenféle színházi utalásban gazdag az előadás, és én még azt is úgy felfedezni véltem benne, hogy maga Bagosi László a rendező a saját működésében is olyan kicsit mostanában, az utóbbi néhány évben, mintha így egy ilyen lánc lenne az egész, amit csinál, tehát egy szemet, mintha áthozna az előzőből, és aztán egy másikat vinne a következőben, valahogy ez a benyomásom. Itt nekem ezt például az Artúr nevű kisgyerek szereplő testesítette meg, aki szintén egy trónkövetelő, illetve hát az ő nevében a rokonai, legközelebbi rokonai követelik a trónt, és ebben az előadásban Artúr gyermeket nem élő szereplő játszotta, hanem egy báb. És az a báb, az talán nem lenne báb, ha a Bagosi tavalyi évadban a Kolibri Színházban nem rendezte volna meg a Völgyhíd című báb előadást, és tulajdonképpen ez az Artúr báb egy picit emlékeztetett stílusában azokra a bábokra, tehát egy ilyen olyan volt ez a kis gyerek báb, mint egy koravén kamasz, tehát egy nagyon szomorú szemű, kicsit nedves, mint egy öregembernek olyan szeme volt, ilyen nedves, szomorú szeme, kicsit olyan alig haja volt, vagy egy ilyen idő előtt megöregedett uralkodó gyermekként láttuk őt, és az összes szereplő mozgatta őt. Tehát ahogy ő haladt a színpadon egy-egy dialógusban, akkor aki átvette őt, mint bábot, az beszélt helyette gyerek hangon. És a Bagosi nem lenne Bagosi, ha nem jutna eszébe minden ponton az az ötlet, aminek ilyenkor eszébe kell jutnia, nem biztos, hogy ezt jól mondom, tehát nem azt mondja, hogy kézenfekvő ötlet, de hogy minden helyzetben van egy ötlete. Volt egy olyan pillanat, amikor ez az Artúr báb, akit mindenki mozgatott, egyszer csak kvázi magától is mozogni és beszélni tudott, amikor a Fattyú és a János király az ő sorsáról beszélgettek, ugye, hogy az ő sorsa nem lesz, hát nem fog az ő sorsa jól alakulni, az elég valószínű volt, és egyszer csak letették őt, és arról beszéltek, hogy de öld meg, de nem ölöm meg, mert megvédem, öld meg, nem ölöm, és akkor ő ott ült egy asztalon a hátsó falnál, és egyszer csak így maga a fejét elkezdte mozgatni, és figyelte, és akkor még hangocskákat is adott. Ez egy olyan jellegzetesen frappáns Bagosi pillanat volt, azért is meséltem el most, gondolom. Neked milyen emlékezetes pillanatot adott még Lilla az előadás? Vagy színész, te a Polgár Csabát elkezdted rögtön az elején emlegetni, fejtsd ki, légy
hát
szíves, Polgár Csaba
Fattyú alakítása. Nagyon félelmetes egyébként, ahogy ő a közönséghez fordult, a végén is szembesített minket, tehát hogy ő pont azon a határon volt nekem akkor, hogy igen, hogy ez a magatokon nevettek érzés, de már nem is volt mind nevetni. Szóval tényleg eltalálta azt a határt nekem, hogy odaszólt, hogy most tessék, ezt ebben vagytok, és akkor most mit csináltok?
Semmit
nem csináltok? Mm-hmm. Hát akkor jó, akkor ez lesz. Teljesen megcsinálta ezt. És hát a humorosból indult el, és valahogy tényleg elérkezett a tragikusba az egész. Én szerintem, vagy nekem, beszéltem egy röplabdás apukával, aki véletlenül látta, és lelkesen még az ajtón se lépett be, hogy milyen előadást látott. Képzeljem el, én még lehet, hogy nem is láttam, és hogy végig röhögték, és hát ők életükben ilyen jól még nem szórakoztak, mint ezen. És akkor ő azt mondta, hogy nagyon, nagyon vidám volt a végére is, és ő neki nagyon jó napja volt, akkor is jókedvűen mentek haza utána. De szerintem nem volt ennyire jókedvű ez a végén. És az alakításokról, hát igen, talán a...
Mondok akkor valamit a Polgár Csabáról, vagy felvetek valamit. Ennek a János királynak volt a 80-as évek első felében egy olyan előadása, ami nagyon-nagyon sikeres volt és jó volt. István bólogató nyilván látta, Lilla talán nem. Ezt annak idején főiskolások mutatták be, egy Kerényi osztály eredetileg az Ódri színpadon, majd sikeres volt, és a Várszínházban nagyjából azonos szerep, vagy legalábbis részben ugyanazzal a szereposztásban bemutatták, és hosszú éveken keresztül játszották. Azt néztem, hogy ez 84-es bemutató volt, és még 88-ban volt szerepátvétel, tehát valószínűleg nyilvánvalóan nagyon sokáig ment. És ott Funtek Frigyes játszotta a Fattyút, ilyen formán számomra megteremtő a Fattyú előképet, és érdekesnek találtam, hogy ma már mennyire más egy Fattyú. De Polgár Csabáé mennyire más, hogy mennyire önkritikusabb, szkeptikusabb, cinikusabb majd, hogy nem. Mennyire tisztábban lát mindent. A Funtek Fattyúja, ugye az egész szerep arra alapszik, hogy ő racionálisan szeretné elrendezni a dolgokat az észszerűség jegyében, és a Funtekben mégis emellett volt egy fajta majdnem romantikusnak tűnő hevület és szenvedélyesség. A Polgár Csaba pedig ma ebben a világban és ebben az előadásban már voltaképp maga sem hiszi, hogy itt egyáltalán ezekkel az emberekkel, akik a politikát csinálják és a hatalmat képviselik, bármire is jutni lehet. Csak elromlani és kétségbe esni lehet a közelükben, én így éreztem.
A legelején egy kicsit azért hitte, nem?
István?
Nagyon-nagyon kényes egyensúlyt teremt a rendező és a színész ebben a kérdésben. Ha ez ennyire egyértelmű lenne, hogy nem hisz semmiben se, tehát akkor ez a nagyon-nagyon erős váltás nem váltana ki ilyen katartikus élményt. Tehát azért végül is ugye azt, amikor arra utaltunk, hogy az utolsó pillanatokban milyen keményen szólal meg a Fattyú, akkor ugye arról van szó, hogy neki felajánlja az új uralkodó, a kollaborációt. És ő azt elutasítja.
Igen, azt mondja, hogy ilyen hasznos emberekre nekünk is szükségünk van, igen.
És ő elutasítja, és ekkor fakad ki, és ekkor átkozza el tulajdonképpen az uralkodókat éppen úgy, mint a népet, aki ugyanúgy tulajdonképpen a sunyiságával és a nem ott létével, vagy a passzivitásával ugyanolyan bűnös, mint az uralkodók. És amikor azt mondja, hogy de még mindig inkább visszamegyek a népbe, és megtermékenyítem a népet, a sok-sok nőt teherbe ejtve, de még mindig inkább ez. Tehát azért, ha ő ezt az első pillanattól kezdve ilyen tisztán látta volna, hogy ezekkel az uralkodókkal nem érdemes semmit se csinálni, akkor ez nem üt ekkorát. Tehát én azt gondolom, hogy mindig éreztette azt, hogy ő kitalál valamilyen ötletet, hogy hogyan lehetne megoldani. Ugye őneki az alap szándéka mindig az, hogy a háború helyett békével oldják meg a dolgokat. Amit meg lehet oldani
tárgyalással, igen.
Amit meg lehet oldani egy házassággal, azt oldják meg. Lemond a csajáról is, csak azért, hogy
Na jó, de nem szerette. Úgy könnyű lemondani.
Nem egyértelmű, hogy nem szerette.
Szerintem nem szerette.
Nyilvánvaló, hogy a felemás a viszony, tehát a nő az, tehát amit a Szander Anna játszik, az inkább az, hogy kell neki a srác. A Polgár Csaba által játszott figurának azért annyira nem kell ez a nő. Tehát neki tulajdonképpen akár el is van ezzel a nővel, meg akár nincs is el. Tehát ez kétségtelen.
Ezt úgy is lehet mondani, hogy nem szeret. Nem
szerette eléggé, talán igen, inkább azt mondom, hogy nem szerette eléggé. Hogy inkább úgy fogalmaznék, hogy jobban szerette a békét, mint a csajt, vagy feláldozta a csajt, vagy a magánéletét a közért.
Igen, és úgy áldozta fel, pont, mint a Casablancában, a repülőtéri búcsú jelenetnél. Hát, elmondta Castillai Blancának, akit Szandner Anna játszott, hogy mi a mi sorsunk, a világ történelem, stb. Tehát ezt a klasszikus férfi szakító dumát előadta. Ez nagyon édes jelenet van. Igen? No, akkor még belefér egy zene, azt meghallgatjuk, és akkor utána még, amit mindenképpen el szeretnénk mondani, azt elmondjuk majd. Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsorunk. Hármasban beszélgettünk Proics Lillával és Nána Istvánnal az Örkény Színház János Király című bemutatójáról. Az előző ciklusban Polgár Csabáról és alakításáról beszélgettünk hosszan, de hát ragaszkodom ahhoz, hogy dicsérjük egy kicsit Debreceni Csabát is, aki a címszerepet játssza Jánost.
Szívesen dicsérem, más különben is, tehát több időben én azt hiszem, sőt biztosan állíthatom, hogy nem láttam olyan szerepét, amiben rossz lett volna, vagy nem lett volna nagyon jó. Nagyon, szóval hogyha belegondol az ember, hogy Gábor Miklós játszott ezt a szerepet például, meg Hirtling István játszott ezt a szerepet, vagy két nagyon különböző típust mondjak. Ezekhez képest a Debreceni Csaba az egy ez egyszerűen nagyon-nagyon játékos, nagyon-nagyon rejtélyes, soha nem tudom, hogy igazából mit gondol. Nagyon kicsinyes, de mondom, nagyon-nagyon szórakoztató. Tehát az első pillanat, amikor meglátja az ember, ahogy ott ül a öltönyös király, akin egy hatalmas nagy palást van, és a kezében az uralkodói jelképek, és ottan billeg a székén. Majd utána ott kinyílik a közép, az utána következő függöny, és megszólal a Fogány Judit, az anyja, hogy lábad, mert hogy...
Igen, a nevelés még tart, igen.
Amire ugye ő vissza szól minden alkalommal, vagy hagyd már, ugye ezek azért a erős gyomlálások a Dürrenmatt szöveghez képest, tehát ezek nagyon izgalmas összehúzások, tehát nagyon tömörítések. Hát én azt gondolom, hogy ezzel egyszerre megteremti azt, hogy soha az életben nem fog fölnőni, és soha nem lesz, tehát ebben borzalmas király lenne, ha az is volt különben, legalábbis amennyit tudunk a történelemről. És hát elképesztően szépen csinálja a megalázkodását a milánói bíboros előtt. Egyszerre teremti meg ennek a szertartásosságát, ahogy lefekszik a földre, ahogy ezt meg kell csinálni a tiszteletadást, és ugyanakkor pedig hát annak az érzékeltetése is megszületik, hogy hát mindez komédia, komédiázunk azért, hogy ezt a célunkat elérjük, hogy azért mégiscsak visszakapjam azt, amit én akarok. Én még egy szereplőről szeretnék mindenképpen beszélni, az Máté Zsolt, aki két szerepet játszik, és a Magosi éppen azáltal, hogy a két udvarancot adja neki, és ő gyakorlatilag egy nyakkendő cserével, vagy a nyakkendő váltással, és egy kellékváltással különbözteti meg a két figurát. Ugyanakkor, mintán ugye ő egymaga játsza, ezáltal iszonyatosan felerősödik annak az érzékeltetése, hogy itt nincs különbség a két rendszer között. Tehát nem csak a királyok szintjén nincsen, és az is rémisztő, hanem hát azon a szinten, ahol történnek a dolgok, ott nincs semmiféle váltás. És ez iszonyat, hogy mindenre képes arra is, hogy kinyírja a kisfiút, akit ki kell nyírni, és hát sok minden egyébre, amit azt gondolom, hogy a befejezés titkát azt nem szabad fölfedni ennek következtében.
Nem, azt nem árulom el. Nem áruljuk el. Igen, de most, hogy szóba került megint a villegő trón, azt azért felhívnám a figyelmet arra, hogy az egy milyen szép, tulajdonképpen egy ilyen egy sorban elmondható mottója az előadásnak. Tehát, hogy a trón az billeg, senki meg nem javítja, senki nem foglalkozik vele, az mindig is billegni fog, és amikor ez már, mikor a szegény János király már haldoklik, akkor voltaképp úgy hal meg, hogy ez csak megfordítja a széket, és megpróbálja megcsinálni ezt a billegő lábat, és oda hal rá a billegő trón lábra, igen, és ez olyan nagyon szép kis gondolat képződött ott meg ezzel. Lilla, te kit dicsérsz meg nekünk külön még?
Hát én a Fülöp királyt játszom, akkor már az előzőeket is ugyanúgy tényleg lehetne dicsérni tovább, de a Fülöp királyt játszó Gálfi László nagyon olyan játékos és könnyed volt, amit üdítő volt nézni.
És abból megértettük, hogy a politizálás az egy élvezet. Tehát, hogy vagy lehet ezt élvezni, hogy az ember semmit nem vesz komolyan. Bármikor, bármerre fordul, ha érdekei úgy diktálják, bármikor, bárkivel összeölelkezik, megcsalja, kitagadják, betagadják, és tulajdonképpen ez egy nagy, nagyszabású játék, amit még kellő gátlástalansággal élvezni is lehet.
Igen, és hát tényleg érdekes volt az, hogy a cinizmust viccesre tudta venni. Ami szerintem ritka. Tehát nyilván kellett hozzá a darab, meg kellett nagyon sok minden olyasmi, hogy persze azt hiszem, hogy nem dicsértem eléggé az elején, hogy mennyire szerintem nagyon-nagyon jó szöveget csináltak a Dürrenmattból. Egyetlen változást azt le is írtam, ami talán egyetlen tartalmi változás volt, hogy a legvégén, amikor a fattyú lemond a lehetőségről, hogy a hatalom közelébe maradhasson, akkor a Dürrenmatt szövegében azt mondja, hogy tán így tudok Anglián segíteni még, azzal fejezi be, na ez kikerült a szövegből, és azt hangzik el, hogy mit érdekel engem Anglia s történelme. A szörnyetek halott, és ki megmaradt, mint törpe. Ez került bele helyette, ami egy kicsit azért még keservesebb, mint a Dürrenmatté volt. És egyébként a szöveg szerkesztésénél még azt is észre lehetett szerintem venni, hogy szándékosan kivettek elképesztő módon, lehettek volna még azonosságok a mai valósággal, még szólhattak volna erősebben maian, és azokat kivették szándékosan egy-két helyről.
Hát nem akartak direkt aktualizálni, nem, ez nem volt célja az előadásnak, és ez nem is így. És mégis aztán tulajdonképpen azzal az elgondolkodni valóval jöttünk onnan haza, amit most idéztél Lilla a végéről, hogy törpék vagyunk mind, ezt mondták nekünk, és ezt láttuk mi is a színpadon is, meg magunkban is, meg mellettünk is, meg körülöttünk. No, úgyhogy itt hárman ülve arra jutottunk, azt hiszem, hogy azt tudjuk javasolni a hallgatóknak, hogy menjenek el az Örkény Színházba, és nézzék meg, hogy hogyan, miként vagyunk, lettünk törpék. Köszönöm szépen a kedves kollégáknak, Proics Lillának és Nána Istvánnak, hogy eljöttek, és beszélgethettünk a János Király előadásról. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!